Isten tiszteltünk áldása, megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Urunk, hálával köszönjük neked, hogy kegyelmi időd még mindig tart, és köszönjük, hogy amit te megmondtál, hogy a föld végső határáig fog hirdetetni az evangélium, és akkor jön el a vég, akkor jössz te vissza ítélni eleveneket és holtakat. Urunk, taníts bennünket hűségesnek maradni te hozzád. Áldj meg bennünket most ezekben a percekben is, hogy igéd megszólaljon közöttünk, a te üzeneted hangozzék, és eljusson a mi szívünkig. Hiszen te azért jöttél erre a világra, hogy újjáteremts bennünket, hogy a halálból az életre teremts. Kérünk, segíts bennünket most, hogy lelked által értsük az te üzenetedet. És add, Uram, hogy mi is részesei legyünk abban, amiben a tanítványok voltak, hogy kaptak erőt és elindultak, és vitték az evangéliumot. Urunk, olyan nagy, olyan sok sötét folt van ebben a világban. Készíts bennünket erre is, most ebben az órában, hogy felismerjük a sötét erőnek a hatalmát is, és ne a gyávaság uralkodjék el bennünk, hanem a hűséges kitartás és a hűséges bizonyságtétel te rólad. Szólíts meg mindannyiunkat, és bátoríts minket a te lelkeddel. Légy itt közöttünk ígéreted szerint. Ó, hallgasd meg a mi kérésünket. Szent Háromság Isten, Krisztusét kérünk. Amen.
Amen.
Az igét olvasom, testvérek, az apostolok cselekedetéről írott könyv első részéből, az első rész negyedik versétől a 14. terjedő szakaszt leülve hallgassuk meg. Isten igéjét olvasom, az apostolok cselekedetéről írott könyv első részének negyedik versétől így szól. Amikor Jézus együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, a szemük látára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amikor távozása közben feszülten néztek az ég fele, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kedves testvérek, tudjuk azt, hogy áldozó csütörtök az Jézus mennybe menetének az ünnepe. Jézus, aki itt járt ezen a földön, szerte járt mindenkivel jót tett kivétel nélkül, de elérkezett az életének az a pillanata, amikor őneki el kellett menni ebből a világból. Tudjuk azt, hogy ezt megelőzte az ő halála, aztán jött a feltámadás, ami szintén rendkívüli esemény volt. Annyira rendkívüli volt, hogy a tanítványok sem hitték el, annak ellenére, hogy Jézus számtalanszor megjelent előttük. Megjelent mintegy 500 embernek, és ez az 500 ember, és bizony úgy volt ezzel, hogy szinte örültek Jézus feltámadásának, Jézus megjelenésének, de nem tudták hová tenni ezt a jelenséget. Hogy miért nem tudták hová tenni? Hát nyilván még Isten szent lelke nem töltetett ki az ő életükre, hogy megértsék mindazt, amit Isten a megváltás művében Krisztusban véghez vitt. A lényeg az, testvérek, hogy a tanítványokban volt egy nagyfokú elvárás a Messiással szemben. Az egész zsidó nemzetre jellemző volt ez, hogy Jézus majd egyesíti Izraelt. Tudjuk azt, hogy évszázadok óta már ketté szakadt ország volt, Izrael és Júdea, és Izrael 12 vagy 10 törzse az teljesen elvadult, vagy hogy mondjam, már nem is a zsidó szokásokat követték, hanem pogány elemekkel keveredett az ő felfogásuk, az ő istentiszteletük. A lényeg az, testvérek, hogy ott volt bennük ez a vágy, hogy Jézus majd egyesíti ezt a nemzetet. Hiszen a messiásnak ez feladata lenne. Tudjuk azt, hogy várták az Isten királyságát is Jézus Krisztusban. És azt gondolták azt, hogy ez meg fog valósulni. Vagyok meg őszintén, hogy mi magyarok is. Azért ott van bennünk a vágy, hogy egyszer még legyen Nagy Magyarország. Mert volt valamikor Nagy Magyarország. De hogy miért nem valósul meg ez, testvérek, és az embernek reménysége is szinte szerte foszlik sokszor, amikor ilyen vágyai vannak, mert hiszen a történelem során volt valamikor Nagy Magyarország, de most már nincs Nagy Magyarország. Hogy miért nincs, ezt egyedül csak Isten tudja. És valahogy Istenbe kellene megnyugodnunk. A tanítványoknak nem ez a feladata, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzanak, hanem az ő speciális feladatuk az, hogy menjenek-e széles világra, és hirdessék az evangéliumot. Mert ez a legnagyobb üzenete Istennek az egész világra, az egész népre nézve, hogy igenis Krisztus evangéliumát meghallják, és Krisztusba higgyenek, mert van a világnak megváltója. És ugyanakkor az emberben mindig ott van ez a vágy, ez a földi vágy, hogy hát azért jó lenne, hogyha a régiek újra előjönnének, a régi határok újra megjelennének, és mennyivel boldogabb lenne a magyar ember is. Én voltam olyan istentiszteleten, testvérek, komolyan mondom, hogy megbotránkoztam, amikor kimondottan magyaros jellegű verseket szavaltak. És egyszerűen fölháborító volt az egész, hogy ezt istentiszteleten viszik véghez. Hogy miért volt fölháborító számomra? Azért, mert Jézustól nem ezt a parancsot kaptuk, hogy az ember vágyait elégítsük ki, hanem Istentől azt a parancsot kaptuk, hogy minden ember megtérjen és üdvözüljön, és az üdvösség ismeretére eljusson. Hogy mikor jön el az Isten országa is, testvérek, ezt nem tudjuk. Ez titok számunkra, ezt Isten a maga hatalmába helyezte, mint ahogy a tanítványoknak is megmondta. Ne ezzel foglalkozzatok. Mert ezt az Atya a maga hatalmába helyezte. Ezt jó lenne felolvasni olyan helyen, ahol emberek csak erre fókuszálnak. És a nemzeti szempontok az elsődleges szempontok. És azt mindenek fölé helyezi az ember. Drága testvéreim, ezt azért mondtam el, mert igen, bennünk magyarokban is ott van Trianon. Kétségtelen, hogy ez fáj, egy nagy sebe a magyar népnek, a magyar nemzetnek, mindannyiunknak. De ugyanakkor látni kell azt, hogy Isten nem mondott le rólunk. Nem mondott le azokról, akik a határon kívül vannak. Sőt, hagyd mondjam el, testvérek, én átéltem Kárpátalján azt, hogy olyan komoly ébredés volt Kárpátalján, Magyarországon alszik a magyar kereszténység, Kárpátalján pedig ébredezett. Olyannyira, hogy -5 fok volt a templomba, és reggel délelőtt 10 órától délután 5-ig szólt az evangélium, csak 1 óra melegedő volt. És kérem, az emberek ott ültek és figyeltek, és olyan sóvárogva hallgatták az Isten igéjét, hogy én magam is csodálkoztam. Engem is felkértek, hogy szolgáljak, én csak úgy oda kerültem, számtalanszor voltam, vittem adományt ki gyülekezeteknek, és megkértek, hogy szólaljak én is föl. És egyszerűen sajnáltam az embereket, hogy ebbe a fagyba, ebbe a hidegbe, hogy tudnak így együtt lenni. Drága testvéreim, azért, mert igenis Isten lelke, hogy mikor fúj, azt nem tudjuk. De amikor fúj, amikor Isten lelke ébreszt, amikor szíveket nyit meg, akkor legyen bármilyen hőmérséklet, bármilyen időjárás, bármilyen élethelyzet, az ember elkezd figyelni, elkezd fókuszálni arra, amit Isten mond. meg van írva a Szentírásban, hogy eljön az az idő, amikor az emberek majd mennek északra, nyugatra, keletre, délre, keresik az Isten igéjét, és nem találják. Ez van megírva. És hogy miért nem találják, testvérek? Mert rossz helyen keresik. Rossz helyen keresik. Egyszerűen képtelenek arra, hogy kinyissák a Bibliájukat. Képtelenek arra, hogy higgyenek az igének. Hogy miért? Azért, mert be van mocskolva az Isten igéje is. Hát amikor a teológián mit hallunk, azt halljuk, hogy a liberális vonal uralkodik a teológiákon. Testvérek, ez azt jelenti, hogy az iszlám teológusok azt mondják, hogy nem kell nekünk kérni, vagy nem kell nekünk azon gondolkodni, hát, hogy a keresztény ideológiát, vagy a keresztény nézeteket megdöntsük, hát saját maguk döntik meg. Hát nincs tisztelete az Isten igéjének. Az, ami a reformátorok életében volt, amikor fölismerték azt, hogy az Isten igéje tiszta, a tiszta forrás, vissza a tiszta forráshoz. És bizony ennek az a következménye, hogy elfajzik a nemzet, elfajzik a nép, és Isten gyermeke is, ha ezeket hallgatják, akkor ennek súlyos következményei vannak. Egyszerűen bedugul a füle, és bedugul a szíve is. Ime a tanítványokban ott volt egy nagy remény, Jézus majd összefog bennünket. Egyesíti népünket, nemzetünket. Lesz egy nagy királyság, és nem lett az. Majd Isten a földön megalkotja az ő uralmát, az ő királyságát, testvérek, az ő országát. Hát Jézus az övéi közé jött, és az övéinek nem kellett. Visszautasították, kizárták, megköbdösték, meggyalázták. És mi lett ennek a következménye? Az lett ennek a következménye, testvérek, hogy Isten ezt mégis jóra fordította. Mert Jézust elküldte erre a világra azért, hogy magára vegye mindannyiunknak a vétkét, mindannyiunk bűnét, mindannyiunk istentelenségét, mindannyiunk közömbösségét. És ezért halt meg ott a Golgota keresztjén, mint igaz, mint tiszta bárány. És akik az ő vérébe hisznek, testvérek, azok üdvözülnek, azok megtisztulnak, azoknak fontos ez a tisztaság. Tehát a tanítványok parancsot kapnak Jézustól. Nem az a ti dolgotok tudni azt, amit az Atya a maga hatalmába helyeztek, hanem vesztek erőt, mikor eljön a Szentlélek, és lesztek nekem tanúim egész a föld végső határáig. A föld végső határ, mit kell látni? Isten kinyitotta a határt. Igenis, Isten kinyitotta, az evangélium kinyílt mindenfelé. A zsidóság mit csinált? Bezárta a határokat. Azt mondták, akik közénk születnek, azok Isten gyermeke, Isten népe. Akik kívül születnek, azok a golyok, azok a pogányok, azok nem Isten népe. És mit kell látni? Jézus, amikor jön, itt van, és jön Pál apostol, és viszi az evangéliumot. Isten kényszeríti az ő lelkével arra ezt a hithű zsidó embert, azt a hithű farizeust, aki szóba se tudott állni, testvérek, egy gólyjal, egy pogánnyal, és kérem, megszereti őket, meglátja az Isten nagyságát, az Isten szeretetét, és megy a pogányok közé, és viszi a pogányoknak is az evangéliumot, és mit látnak? Hogy Isten nekik is ugyanazt adja, mint nekünk, mint a zsidóknak, mint a zsidó keresztényeknek. Nincs különbség, Isten nem tesz semmiféle különbséget. És ez egy óriási nagy dolog, hogy az Isten szeretete, amely megnyilvánult abba, hogy kiválasztotta az ő népét, és ez volt számára a parancs, hogy az ő igéjét vigye. És hát nem vitte aztán már az ő igéjét. Mondván azt, hogy ez a miénk, ő a mi Istenünk. És így válik az ember nacionalistává, így válik az ember hitében is kórossá, beteggé, és bezártá, beszűkülté, és az Isten nem ilyen, Isten nem az ember után megy, hanem Istennek megvan a maga programja. Utána nyúl természetesen az ilyen embernek is. Hát milyen nehéz volt Pétert kimozdítani a maga zsidó felfogásából. De Isten milyen türelmesen vitte véghez ezt Péter életében is. Testvérek, a lényeg az, hogy vinni az evangéliumot a föld végső határáig. Hogy mit jelent vinni az evangéliumot a föld végső határáig? Azt jelenti, hogy Minden nép és minden nyelv meghallja, és térdet hajtson Krisztus neve előtt, Jézus Krisztus előtt. Hogy miért? Azért, mert Isten előtt minden nép és minden nemzet csak Jézus Krisztusban állhat meg. Rajta kívül nem állhat meg. Rajta kívül marad a sötétségben, marad a pogányságban, annak ellenére, hogy a pogány ember is imádkozik a maga bálványához, de testvérek, az nem ugyanaz. Az élő Isten nem ugyanaz. Nem lehet összekeverni a kettőt. Istennek akarata van, Istennek parancsa van, és ezt megmutatta az ő fiában, Jézus Krisztusban is. Hogy ebben a világban 6900 nyelv van, nyelv létezik. 6900. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy menjetek és a föld végső határáig hirdessétek az evangéliumot, az azt jelentette, hogy minden néphez el kellett, hogy jusson. 2014-es adatot tudok mondani. Elmondom azt, hogy hol tart a Biblia fordítás. Azt mondja, 2886 nyelven van lefordítva a teljes szentírás. 2014-ben. Akkor a plusz, az új szövetség le van fordítva 1324 nyelven. És 1020 nyelven volt lefordítva 2014-ig egyes iratok a Bibliából. Vagy részek, vagy egész könyv. Tehát 5220 nyelven már írásos formában olvashatják az evangéliumot. Még marad 1680 nyelv, amely nem kapta meg az Isten igéjét. De Jézus nem arról beszél, hogy írjátok le, az írásra nekünk van szükségünk, de ott van az, hogy hirdessétek, hogy ezek közül hány nyelven hirdették már az evangéliumot, azok, akik ezt figyelik, azt mondták, hogy a föld végső határáig eljutott az evangélium. 4 év alatt nem tudom, mennyi nyelvhez jutott el, mennyi néphez, törzshez jutott el, de lényeg az, testvérek, hogy már nincs a világnak olyan része, ahol ne hirdették volna az evangéliumot. Legalábbis ezt hallottam, ezt olvastam, és tehát hirdették az Isten igéjét. Hogy ez mennyire fontos, mert Jézus azt mondta, majd akkor jön el a vég, akkor jön ő majd vissza. Az, hogy Jézus, mikor kiment a tanítványokkal, nem mondta meg a tanítványoknak sem azt, hogy én most el fogok menni. Nem is tudták, nem is gondoltak ők erre, hogy most ez fog bekövetkezni. Mert örültek Jézus megjelenéseinek is. Mert ez bizonyította azt, hogy ő él. Hogy ő megvan, ő törődik velünk, ő itt van közöttünk, ő figyel bennünket, ismer bennünket. Hát Tamás azt mondta, hogy én nem hiszem el csak akkor, ha a sebeinek a helyét látom, vagy ujjaimmal érintem. És amikor megjelenik Jézus, az volt az első, hogy hívja oda Tamást. Gyere Tamás, és ne légy hitetlen, hanem hívj. És akkor ezt is látjuk, az, hogy igenis Jézus ott van. De az, hogy ő felemeltetik a mennyből, ezt nem mondta meg a tanítványnak. Sok mindent nem tudunk. Nem tudjuk azt, hogy Jézus mikor fog visszajönni. De ott van az, hogy készen kell lenni. Készülni kell. Készülni kell ugyanúgy, hogy elmegyünk, vagy meghalunk, mert még nem jött vissza, vagy pedig, ha visszajön, akkor felkészülten találjon. Testvérek, ki tud bennünket igazán felkészíteni? Hát Isten lelke tud felkészíteni, mert Jézus, aki elment, elküldte az ő lelkét, és azóta a Szentlélek Isten nyitogatja az emberi szíveket. Azért vannak ma is gyülekezetek. Azért vannak emberek, akik még ma is arra rendeltettek, arra hivattak el, hogy lefordítsák a Szentírást egy ismeretlen nyelvre. Amikor kimondta valaki azt, hogy egy Szentírás, egy teljes Bibliának a lefordítása az, nem tudom, 1 milliárd vagy több milliárd forintba kerül, nem hittem el. És testvérek, mi kell ahhoz, hogy egy nyelvre lefordítsák a Szentírást? Először is megismerni annak a népnek a nyelvét. Elkészíteni a szótárt, elkészíteni a nyelvtanát. Gondoljuk el, micsoda iszonyatos munka ez. Ez évekig tart. És utána elkezdeni lefordítani az ő nyelvükre a Szentírást, hogy megértsék ezt. Amikor Molnár Mária Pitilu szigetén volt, Lomon Józsefet megtanította, most nem tudom, hogy magyarul, magyar nyelvre, lehet, hogy magyarra tanította, de ő fiatal ember volt, fiatal ember lévén hitre jutott, és ő fordította pitilu nyelvére a szentírásokat. A Bibliának egyes részeit. És ezeket a iratokat, ezeket a fordításokat elrejtette. És a szomszéd asszony kileste. És testvérek, ki kezdett volna Lomonnal, Józseffel, de József visszautasított őt is. Ezért tudtára adta annak, hogy valamilyen titkos iratokat rejteget Lomon József. És hát alig tudott ezekből a iratokból valamit megmenteni. Hogy miért volt erre szükség? Azért, mert Molnár Máriát a japánok megölték, tehát ő mártírja lett, Krisztus vértanú halált halt, Krisztusért, azért, mert misszionárius volt, és Lomon József vette át ezt az ügyet. Ő hirdette az Isten igéjét, ő vezette az ottani gyülekezetet. És különös az, testvérek, mind a mai napig van még ott gyülekezet. És ezt annak tulajdonítják, hogy Molnár Mária ott hirdette az Krisztus evangéliumát. Csodálatos történeteket olvas az ember, ha így Molnár Mária életével foglalkozik. Én nekem lehetőségem volt arra, hogy a zsinati levéltárba a személyes leveleit olvashattam el. Annak idején teológusként, másodéves teológusként földolgoztam az ő életét, teljesen az eredeti iratok alapján. Igaz, hogy ez csak egy olyan 25 oldal körül van, de lényeg az, hogy olyan dolgokat fedeztem föl, amit mások nem fedeztek föl, vagy nem tartottak lényegesnek. Én viszont lényegesnek tartottam, mert Isten engemet arra indított, hogy ez is fontos. És csodálatos volt az, ahogy ő ottan dolgozott, ahogy munkálkodott, és amilyen jól érezte magát, testvérek. Mikor hazajött 8 év után, nem tudom hány betegsége volt, úgyhogy tűző napba is melegbe kellett öltöznie, mert a malária betegséget megkapta, de a szíve égett Krisztusért, testvérek. Mikor jött haza, egy magyar színésznővel találkozott a hajón, szobatársa volt, vagy kabintársa volt, és különös volt a kettőjüknek az élete, az életfelfogása. Molnár Mária az ragyogott, testvérek. Ő számára az élő Isten és az ő munkája, ahogy az ő életét is kézbe tartja, biztonságban van, ő boldog ember volt. Az a színésznő meg állandóan maga körül forgott, és mindig csak panaszkodott. Egy panasz áradat jött ki belőle, pedig híres színésznő volt. Pedig befutott színésznő volt, Amerikából jött, és mégis a két ember között óriási a különbség. Egyik a világba akart érvényesülni, a másik pedig a világba a Krisztus evangéliumáért ért. Jézusért ért, és ez meglátszik az emberen. Ez meglátszik a ma emberén is, hogy mennyire fontos számomra az, hogy jó legyen a kapcsolatom az én Urammal. Tehát Jézus azzal, hogy mennybe ment, testvérek, azért ment mennybe, hogy közbejárjon értünk. Azért ment, hogy helyet készítsen számunkra. És elmondta azt is, hogy majd eljövök, és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ez az ígérete áll minden hívő ember számára. Nem kell kétségbe esni, mint ahogy a világ embere kétségbe esik. Nem kell akkor se kétségbe esni, testvérek, hogyha az evangélium nem hat. Megmondom őszintén, hogy én most tapasztalom, figyelek valakit, családon belül is valakiket, meg figyelek idegenek között is, akiknek beszélek Jézusról, és valakiről egyszerűen csak leperek. Nem érdekli. Valaki azért megáll és odafigyel. De úgy látom, hogy egyik sem mozdul. Egyik sem mozdul. De mindegy, itt nem arról van szó, hogy én nekem ezt látnom kell. Hirdetem az evangéliumot. Beszélek-e róla? Látszik-e rajtam? Vagy pedig nem. Aztán, hogy mikor érik be az a mag, azt nem tudjuk. Tudjuk a magvető példázatából, a 4 magból egyesik jó földre. És igenis, van, amelyik rossz földbe fog jutni. Nem is egy, hanem 3. De hogy én azért imádkozom, hogy ezek az emberek elinduljanak, hitre jussanak. Ha kell, csak úgy, mint az a lator, az utolsó pillanatban. De ott a reménység, testvérek. Az utolsó pillanatban is van lehetőség. De mennyivel másabb egy ember élete, hogyha már ifjúságában elindul. Ifjúságában megkapja a hívószót. Fölismeri Jézus hatalmát, Jézus nagyságát, Jézus erejét. Hogy mozgott az emberek között, a tömegben. Milyen szelíd volt, mennyi szeretet jött ki belőle. Még az ellenségét is szerette. Testvérek, hát ez az, ami egy óriás nagy életprogram, ami itt van az ember. Lehet, hogy elbukunk benne, de akkor is az a legfőbb cél, hogy Jézusról beszéljünk. Jézusról tegyünk bizonyságot. Ne magunkat hirdessük. Ne azt mondjuk, hogy olyan legyél, mint én vagyok. Én csodálom, amikor Pál apostol ezt mondja, legyetek olyanok, mint én. Kövessetek engem. Mert miért mondja ezt? Mert látja, hogy még mindig gyerekek. Mindig csak acsarkodnak. Mindig csak veszekednek. Mindig csak egymást fricskázzák. És bizony fáj az apostolnak, hogy nincs növekedés. Nincs erő. Drága testvéreim, tehát Jézus felemeltetik, Jézus felmegy a tanítványoktól, felmegy a mennybe, és hogy ilyen felmenetel volt, már volt, testvérek, hiszen Énok volt az első, aki elragadtatott. Énok, aki még Ádámmal együtt, Ádámot hallgatta, hallotta. Hallotta azt, hogy Ádám elmondta, hogy hogy buktunk el. Igen, Énok még hallotta Ádámnak a bizonyságtételét, és azt is hallotta, hogy majd jön a megváltó, aki asszonytól fog születni. És különös az, hogy Énok az Istennel járt. Képzeljétek el egy fejfára fölírva azt, hogy egy név az Istennel járt. Óriási nagy dolog. Óriási nagy dolog, testvérek. Ennyi van csak róla följegyezve. Aztán ott van Illés próféta, aki a próféták között a legnagyobb volt. Legalábbis az ószövetségi próféták között. És lehet látni az ő életét, amikor Illés például megijed Jézábeltől, a király feleségétől, és menekül. Hogy micsoda iszonyatos utat tesz meg akkor, térképen végigkövettem, testvérek, hogy 700 kilométert fut szinte, vagy megy, menekül, és még akkor is azt érzi, hogy Jézábel utoléri, mert Jézábel azt mondta, hogy a következő nap én megöllek téged. Ugyanaz lesz a sorsod, mint a Bál proféták sorsa. És aztán Isten megszólítja őt, és azt mondja, hogy egyél és igyál, ott van egy angyal, egyél és igyál, mert erőd feletti út áll előtted. És akkor elküldi őt a Hóreb hegyére, ahol megjelent az Isten hegyére, ahol Mózesnek Isten megjelenik, ott a égő csipkebokorban, és különös az, hogy ott mondja meg a programot, a következő lépést. És akkor vissza kell menni neki éjszakra. Nem is tudom mennyit, vagy 1200 kilométer. Félelmetes az, amit Isten megmondhatott volna neki ott, hogy mit kell tenned és mit kell cselekedned, de ő menekült, félt. A félelem ilyen erőt tud lenni az ember életében, hogy bármi áron is el kell rejtőzködnöm. El kell menekülni, de bárhova is ment, érezte az, hogy minthogy Jézábel nézde rá. És testvérek, inába szállt a bátorsága ennek az embernek. Elveszítette a hit, félretette. És az emberi ereje, vagy az emberi oldala jelenik meg, a régi óembere ennek az Illésnek. De a lényeg az, Isten nem veti előt. Isten használja. Csodálatosan használja. Aztán Elizeussal is találkozik, és Elizeus lesz az utána a próféta. Szóval lényeg az, hogy és utána elragadtatik ez az ember is. Nincs sírhelye Énoknak sem, Illésnek sem. Jézusnak van sírhelye, de ő legyőzte a halált. És Jézus íme itt megy, mert ő a Messiás, ő az Isten küldöttje, ő az Isten szentje, És ő itt, amikor a tanítványokkal kimegy az olajfák hegyére, akkor történik az, hogy felemeltetik. És eltűnik a szemük elől, és egy felhő eltakarja, és ott állnak, egyszerűen meggyökerezve, és néznek, várják, hogy mikor húszik el az a felhő, hát, ha még meglátjuk őt, és akkor megjelenik a két angyal, és azt mondja, galileai férfiak, mit álltok itt nézve a mennyben? Az a Jézus, aki felvitetett, úgy fog eljönni. Érdekes, vissza fog jönni. Nem azt mondta, hogy most már ő inkognitóba elment és pihen. Nem, Jézus nem pihenni ment. Jézus közben jár érettünk, ott az Atya színe előtt. Kimondhatatlan imádsággal imádkozik érettünk. Mert nekünk szükségünk van az, arra, hogy ő igenis imádkozzon, közben járjon érettünk. Mert mi nem állhatunk meg egyedül Isten színe előtt. És aztán azt is látjuk, hogy ezek az angyalok, akik ott rendre utasítják ezeket a tanítványokat, engedelmeskednek, és elindulnak, és együtt vannak, ima közösségben vannak együtt. Felmennek a felsőházba, ott vannak asszonyok, ott van Jézus édesanyja, és ott vannak Jézus testvérei is. Csodálatos az, hogy megjelenik itt is a testvérek, mert Jézusnak voltak nőtestvérei, féltestvérei természetesen, és férfi testvérei is. Jakab közülük való volt. És lényeg az, hogy ott vannak és együtt imádkoznak. Az Istennel való kapcsolatunk, az imádságot testvérek, azt nem szabad föladni. Az imádság mindig legyen őszinte, legyen nyitott, legyen belső szobánk, ahova be tudunk menni, és le tudunk térdelni, és ki tudjuk önteni a szívünket. Nagyon fontos ez. És kérni kell a mi Urunkat arra is, hogy Uram, taníts bennünket jól, helyesen imádkozni, és az, hogy a mi lelkünk, a mi szívünk megtisztuljon. Krisztuséhoz hasonló legyen, mert olyan nem lesz, mint Jézusé volt, csak hozzá hasonló lehet. Hogy valamit abból a fénysugárból egy-egy töredéket föl tudjunk mi is mások előtt villantani. De ez Isten műve, ez Isten ter, Isten munkája, és ezt a munkát ő végzi, testvérek, a világ végezetéig. A világ végezetéig. Jézus istensége, embersége, emberi mi volta, látszik itt is az, hogy elmegy, de elküldi az ő szent lelkét. És a Szentlélek azóta itt van, és nyitogatja a szíveket. És igenis, hirdettetik az evangélium, a róla szóló bizonyságtétel. És ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ő ott van. Óriási ígéretek ezek, testvérek. És ahol valamit ketten egy akarattal kérnek, megadja nekik az Atya. Áldjon meg Isten bennünket. Nekünk olyan Urunk van, aki szerte járt, mindenkivel jót tett. Annak ellenére itt korbácsot kapott, tövis koronát kapott, kereszthalált szenvedett, de legyőzte a halált. Így lett a mi messiásunk, így lett a mi bárányunk, a tiszta bárány, aki megöletett a mi bűneinkért, a mi vétkeinkért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Amen. Elcsendesedve magunkba álljunk meg a mi Urunk előtt, és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy te minden imádságot meghallgatsz, és minden imádság ott van a te színed előtt. És köszönjük, Urunk, hogy te komolyan veszel bennünket, mert hiszen mi nélküled senkik és semmik vagyunk ebben a világban. Köszönjük neked, hogy róla szóló bizonyságtétel csak akkor hiteles, hogyha a te lelked itt van, és a te lelked végzi a munkát ott a szívekben, mindannyiunk szívében, az én szívemben is. Kérünk, ne hagyj el bennünket, Urunk, hanem add, hogy a te hűségedből mi is hűségesek legyünk, és segíts bennünket, hogy az engedelmesség lelkülete is ott legyen a mi életünkben. És vidd véghez mindannyiunk életében azt a csodát, hogy merjük az evangéliumot szólni, merjük hirdetni mások előtt is, ennek a halál árnyékának a völgyében mindenütt. Köszönjük, Urunk, hogy minden rólad szóló bizonyságtételednek megvan a maga jelentősége, hiszen Te így rendelted, hogy ezt ránk bíztad emberekre, azokra, akiket elhívtál, akiket megigazítottál, akiket megszentelsz. Kérünk, hogy vidd ezt a csodát is, ami szívünkbe, lelkünkbe, végbe, hogy megszentelt életet éljünk, az élet hétköznapjaiba épp úgy, mint az ünnepnapokon egyaránt. És add, Uram, hogy átéljük azt, hogy ünnep van mindig akkor, hogyha rólad beszélhetünk, rólad bizonyságot tehetünk. És kérünk, Urunk, add, hogy az evangélium terjedjen ebben a világban, és készíts bennünket a Te eljövetedre, arra az eljövetelre, amikor majd elragadod a Tieidet. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te ezt a munkát tökéletesen végzed az emberi szívekben. Ó, hallgass meg a mi imádságunkat, Szent Háromság Isten, Krisztusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ezt mondja az Úr. Amen.